tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Tárlatról Tárlatra című műsorban, melyben ezúttal Szegedre megyünk el, a Móra Ferenc Múzeumba, és Hegedűs Anitával, a múzeum kommunikációs munkatársával fogunk beszélgetni. És ezúttal Skype-on keresztül történik az adás, úgyhogy Anita, itt vagy a Skype-nál?
Igen, itt vagyok, köszöntöm a hallgatókat.
Akkor én is köszöntelek téged, és szeretnélek megkérni arra, hogy mutassad be nekünk a Móra Ferenc Múzeumot, hogyha valaki Szegedre megy, akkor mit keressen, milyen maga az épület, és hogyha belép az épületbe, mi várja?
Most ez az épület ez viszonylag nagyon jó helyen található, hogyha valaki esetleg bejön Szeged központjába, mondjuk a régi híd környékére, akkor meg fogja látni az épületet, hiszen ez egy nagyon szép, óriási, fehér színű épület, oszlopcsarnokkal az elején, picit talán hasonlít a Szép Művészeti Múzeumra, mondhatok ilyet. Az oszlopcsarnok felett a közművelődésnek felirat látható, tehát egész könnyen megközelíthető, és hát könnyen észrevehető, akár szegedi, akár új szegedi oldalról. Alapvetően egyébként a múzeum szervezeti felépítése úgy néz ki, hogy a Móra Ferenc Múzeumhoz tartozik több más szegedi kiállítóhely. Ez a szegedi, illetve a Csongrád megyei múzeumi szervezet központja, de a Móra Ferenc Múzeum mellett itt Szegeden például a Fekete Ház, a Vármúzeum, a Kass Galéria, illetve a Varga Mátyás Színház területi kiállítóház is hozzánk tartozik. Tehát akkor szerintem először beszéljünk egy picit a Móra Ferenc Múzeumról, hiszen ez a legközpontibb helyen fekvő épület, illetve az a központ, ahol a legnagyobb kiállítások szoktak zajlani egyébként.
Most éppen milyen kiállítások vannak?
A kiállításokkal kezdeném, hogy kétféle kiállítást lehet látni minden egyes intézményünkben. Egyrészt vannak az állandó kiállítások, illetve vannak az időszaki kiállítások. És az időszaki kiállításokkal kapcsolatban minden évben igyekszünk lehetőségeinkhez mérten legalább egy nagyobb időszaki kiállítást elhozni Szegedre. Az előző években több ilyen nagyszabású kiállításunk is volt, idén is tervezünk hasonlókat. Ami pedig a mai napot illeti, vagy mondjuk a holnapi napot, tehát hogyha holnap valaki esetleg eljönne Szegedre, és benézne ide, bekukkantona a Móra Ferenc Múzeumban, akkor több időszaki kiállítást is láthatna. Most alapvetően az 1848-49-es forradalom és szabadságharc került a múzeum középpontjába. Érdekes egyébként, hogy hogyan alakult ez ki, ez a fajta kiállítás stratégia, ugyanis jöttek egymás után a lehetőségek, és úgy döntöttünk, hogy akkor legyen rögtön három kiállítás, ami ezzel a témával foglalkozik. Az első kiállítás, ami január végén nyílt meg, az a Hazárnak rendületlenül címet viseli, és a Móra Ferenc Múzeum 48-as, 49-es tárgyaiból épült fel, tehát ez a saját anyagunk, amit meg lehet tekinteni. A kiállítás érdekessége pedig az, hogy a kollégáim, illetve a kurátorok felépítettek egy sátrat, pontosabban két sátrat, így egy picit 48-49-es tábori hangulata van a földszinti kiállító terünknek. Itt nem csak nézelődni lehet, hanem kipróbálni is nagyon sok mindent. Például fel lehet venni huszára gyárruhákat, különböző csákókat, sapkákat, kézbe lehet venni fegyvermásolatokat, pisztolyt, karabét, illetve kardot is, természetesen minden biztonságos és felügyelet mellett zajlik, illetve be lehet mászni a tábori sátorba, fel lehet venni a bóriút, bórinak nevezték anno azt a hátizsákot, vagy hátitáskát, amiben a gyalogosok vitték a különböző eszközeiket, akkor csatába indultak. Tehát ez a kiállítás egyik része, a saját 48-as kiállításunk egyik része, a másik részében pedig a múzeum történeti gyűjteményéből különböző fegyvereket, festményeket, illetve grafikákat állítottunk ki, valamint kiállításra, bemutatásra kerül egy tábori, illetve harci dob is, amit anno a szőlegi csatában, Szőreg Szegednek jelenleg egy városrésze, régen egy önálló település volt, és itt zajlott egy nagyon fontos csata. A szőlegi csatában vettek el a magyar csapatok méghozzá az osztrák hadseregtől, és ezt a dobot is meg lehet például tekinteni. Valamint egy másik különlegességünk, ami egyébként a múzeum gyűjteményének egy nagy büszkesége, az egy olyan nyakkendőtű, ami Kossuth Lajos képét tartalmazza. Az egész nem nagyobb, mint körülbelül 10-12 cm, viszont ennek a nyakkendőtűnek a feje az egy pici aranygömb, aranyból van egyébként az egész ékszer, és az aranygömbbe, hogyha valaki beletekint, akkor láthatja Kossuth miniatűr arcképét. Egyébként ez nem teljesen tisztázott, hogy honnan került elő ez a nyakkendőtű, annyi biztos, hogy egy amerikai szenátor tulajdonában volt valamikor az 1860-as, 70-es években, és aztán bekerült ide a múzeum gyűjteményébe, és hát nagyon büszkék vagyunk erre. Tehát ez volt az első 48-as időszaki kiállítás, amit most meg lehet tekinteni a Móra Ferenc Múzeumban. A másik kiállítás az pedig egy nagyobb volumenű Európai Uniós pályázat eredménye, hogy megszületett, illetve itt lehet nálunk. Ebben a kiállításban a valaha létezett Aradi Erekje Múzeum erekjéit mutatjuk be. Egy román-magyar közös projekt eredménye az, hogy meg lehet tekinteni ezeket a gyönyörű szép tárgyakat és emlékeket. Ez egy több éves projekt záró szakasza. Ennek során magyar, illetve román történészek, neves szakemberek kutatták az aradi erekjéket, amik hát több évtizeden keresztül pincékben voltak tárolva Romániában, illetve Aradon, és ennek a projektnek köszönhetően ezeket a tárgyakat sikerült leltárba venni, illetve nagyobb részüket valamilyen szinten konzerválni vagy restaurálni, hiszen azért ezek alatt, az évtizedek alatt sajnos nagyon-nagyon sokat romlott a különböző műtárgyak állapota. Nagyon izgalmas ez a kiállítás, többféle tárgyat is lehet itt látni. Vannak fegyverek, vannak használati tárgyak, például kávés csészék, vagy pipák, dohánytartó szelencék. Aztán vannak különböző szobormásolatok, illetve festmények, grafikák is. Ha egy pár tárgyat ki lehet emelnem, ami igazán nagy jelentőségű, itt lehet látni például Kossuth Lajos pipáját, vagy Petőfi Sándor dohányzacskóját, illetve lehet látni azt a mankót is, amivel Damjanics a bitófa alá biceget, illetve annak a szekérnek a maradványait, amivel elvitték őt a bitófához. Aztán itt van például Kossuth Lajosnak egy olyan sétapálcája, ami valójában egy kard volt, egy rejtett kardot tartalmazott ez a sétapálca, illetve kiállítottuk azt a sapkát vagy fejfedőt, amelyben Batthyány Lajost vitték a kivégző helyre. Tehát nagyon sokféle tárgyat kiállítottunk, többek között például Görgei Artúrnak azt a két pisztoly tartalmazó pisztoly táskáját is, gyönyörű fegyverekről van egyébként szó, amit a béke megkötése után fel akartak használni az orosz alkotozásokhoz, hogy talán valamilyen nagyobb értékű, azt remélték, hogy nagyobb értékű ajándékokkal talán számukra kedvező békét lehetne kötni velük. Sajnos ez nem sikerült, viszont itt meg lehet nézni ezeket a fegyvereket is. Ezt nagyon szép grafikáink és festményeink vannak a szabadságharc részvevőiről. Ez tehát a második kiállítás, jelenleg ezt a két 48-as kiállítást lehet megnézni itt a főépületben. Illetve tervezünk egy harmadik kiállítás, sőt nem is csak tervezzük, hanem a kollégáim már megkezdték a kiállítás építését. Jövő héten fog nyílni, egészen pontosan jövő héten szerdán, február 29-én a Sebesült Görgei című kiállítás, ami az Orvostudományi Történeti Múzeumnak a vándor kiállítása, amit most elhozunk ide Szegedre. Szerintem nagyon kevesen tudják, vagy tudtuk azt, hogy Görgei világos előtt egy kis idővel nagyon súlyos fejlődést kapott, és ezt a fejlődést ezt lábon hordta ki, igenis nem volt ideje és lehetősége pihennie, és egy fejlődéssel harcolt a szabadságharc utolsó napjaiban. Erről fog majd szólni a kiállítás, és amint említettem, a jövő hét közepén fog megnyílni. Tehát ez a 48-as blokkunk a jelenlegi időszaki kiállítások közül. Emellett, ami jelenlegi időszaki kiállításunk, az egy Viaszenger kiállítás, az egyik emeleti kisebb teremben látható. A néprajzi gyűjteményünk nagyon szép hangszereit állítottuk ki, illetve szintén ebben a kiállító térben lehet megcsodálni azokat a viaszhengereket, amelyekre a 19. század végén, illetve a 20. század első felében például akár Kodály vagy Bartók Béla rögzítette a különböző népdalokat, illetve hanganyagokat. Jelenleg ezek az időszaki kiállítások láthatóak nálunk, és hát ami még például szintén most épül az egyik emeleti kiállítótermünkben, az a múzeum képzőművészeti gyűjteményének patinás darabjaiból fog állni, ugyanis 100 évvel született festőnk, szegedi festő Winkler kiállítása fog majd megnyílni, egészen pontosan pénteken majd itt, pénteken délután 4 órakor a Móra Ferenc Múzeumban, tehát jelenleg ezek az időszaki kiállítások várják az érdeklődőket, hogyha ide látogatnak a Móra Ferenc Múzeumba.
Akkor lenne egy kérdésem, szó volt erről a borjúról. Lehet tudni, hogy mi mindent vittek benne, hogy milyen súlyt cipeltek a katonák magukkal? 48-ban.
Igen. Hát szerencsére van egy munkatársam, aki segítkezett a kiállítás létrehozásában, és ő hagyományőrzéssel is foglalkozik, és én is megkérdeztem ezt, hogy mégis ez hány kiló volt. Most ő azt mondta, hogy alapvetően ebben a borjúban különböző használati eszközök voltak. Tehát volt benne borotva, volt benne evőeszközkészlet, tányér, illetve ebben vitték a töltényeket, illetve hát a különböző óraöntéshez szükséges eszközöket is. Egy ilyen borjúként úgy néz ki ez a táska, hogy merev maga a táskának a szerkezete, és azért hívják borjúnak, mert borjúbőrrel van bevonva. Egy ilyen táska egyébként körülbelül egy ilyen 5-6 kilogrammnyi tartalmat tett kellett vinni a katonáknak.
Az arany nyakkendőtűvel kapcsolatban pedig fölmerült bennem az a kérdés, hogy vajon ebből ez az egy darab készült, vagy pedig esetleg több is, és hogy jutott egy szenátornak az eszébe, miért csináltatott ilyent? Erről van-e valami?
Hogy hány nyakkendőtű készült, arról sajnos nincsenek információink. Ezt a nyakkendőtűt egyébként a szenátor ajándékba kapta, valószínűleg egy Kossuth rajongótól. Az a baj, hogy olyan régen történt ez az eset, ráadásul Amerikában, hogy pontos információkat nem tudtak erről a kutatók sem összegyűjteni. Valószínűleg nem maga a szenátor csináltatta tehát ezt a nyakkendőtűt, hanem ajándékba kapta, az azonban biztos, hogy nagy becsben tartotta.
Hát azt gondolom, és Kossuthnál maradva még a sétapálcája nagyon izgalmas. Két dolog is fölmerült bennem, mint kérdés, hogy egy sétapálca mérete az egy karnál kisebb. Hogy fért el benne a kart, hogy lehetett kartként használni, másik pedig, hogy mikor, hol használta ezt Kossuth? Itt Magyarországon, vagy már Amerikában, esetleg útközben valahol?
Most ez a sétapálca, ez körülbelül, hát most megpróbálok egy nagyjából centiméternyiben megadott adatot mondani, hát körülbelül egy ilyen 50 cm hosszú, azonban nem egy hagyományos kardra kell gondolni, ami benne van a pálcában, hanem inkább egy tőrszerű, sokkal vékonyabb kardra, ami alapvetően nem is a súlyával lehetett igazán hatékony eszköz, hanem a meglepetés elejével tudott Kossuth segítségére lenni, hiszen senki sem sejtette, hogy ott található ez a kard. Sajnos én nem a kiállítás kurátora vagyok, tehát ennél pontosabb információkat nem tudok mondani, de az biztos, hogy Kossuth tulajdonában volt ez a kard is, és egyébként pedig azok az erekék, amik itt találhatók, ezek az erekék nagyon sokszor aradi, illetve arad környéki tehetősebb nemesi családoktól kerültek be ebbe az Ereke Múzeumba, amit létrehoztak még az 1900-as évek vége felé Aradon. Általában adakozás alapján, vagy adakozás során jutottak hozzá ezek a gyönyörű szép tárgyakhoz a múzeum munkatársai.
A jelenlegi kiállításhoz a válogatást az is közösen készült, tehát magyar-román történészek együttesen, vagy pedig azt a Szegedi Múzeum kurátora választotta ki?
Ezeket a tárgyakat alapvetően közös munkával választották ki. Dr. Kedves Gyula volt tulajdonképpen a vezetője ennek a szakmai munkának, a Hadtudományi Múzeumnak az igazgató helyettese, és hát a kiállítás egyébként majd tovább fog menni Budapestre is. Tehát ő vezette a szakmai munkát, és hát szerencsére több kiadványt is meg fognak majd jelentetni. Ha jól tudom, akkor most vannak egyébként nyomdában ezek a kiadványok. Rengeteg tárgy és dokumentum került elő egyébként, amiket fel kellett dolgozni a projektben résztvevő szakembereknek. Több ezer oldalnyi dokumentum, használati tárgyak, fegyverek, az egészen apró puska golyóktól kezdve például addig a szekér maradványig, amit most itt is lehet látni a Móra Ferenc Múzeumban.
Lehet azt tudni, hogy Budapest után még máshová is megy, mint vándorkiállítás, Romániában utána, hogyha visszatér, ki lesz szállítva, a raktárba kerül, tehát hogy a jövőben mikor, hol lehet majd még látni?
Budapest után én úgy tudom, hogy visszakerül majd Aradra, és visszakerül a raktárakban. Arról sajnos nincsenek információim, hogy terveznek-e odakint hosszabb, majd nagyobb jellegű kiállítást ezekből az anyagokból. Maga a projekt, ahogy én tudom, eddig tartott egy budapesti kiállítással bezárólag.
És szó volt itt festményekről. Ezek is az anyaghoz tartoznak, vagy a Móra Ferenc Múzeumnak a festményeivel lett kiegészítve az anyag?
Maga az aradi kiállítás Aradról származó festményekből áll. Egyébként a festmények egy részét, illetve nem is a festmények, inkább a grafikák egy részét egy aradi köznemes készítette, aki szintén börtönbe került a 48-as, 49-es események után, és a börtön cellájában hát sok ideje volt, és ott festette meg a szabadságharc alakjait, és hát neki köszönhető, hogy különböző portrék fennmaradtak a körülötte raboskodó emberekről, illetve a harcos társairól. Tehát ezek a festmények Aradról érkezett festmények, azonban a másik kiállításunkon, a Hazárnak elméletlenül című kiállításon, ahol például a bórjú is látható, ott viszont a múzeum tulajdonában lévő 48-as festményeket állítottunk ki.
Akkor most tartsunk egy kis szünetet, hallgassunk zenét, és utána az állandó kiállításokkal, meg a múzeumban folyó munkával folytassuk majd a rádióadást.
Mindjártunknak el kell
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, melyben Szegeden járunk, a Móra Ferenc Múzeumban, és Hegedűs Anitával beszélgetünk, a múzeum kommunikációs munkatársával. Ott hagytuk abba, hogy nagyon izgalmas, érdekes, időszakos kiállításokat lehet jelenleg látni a múzeumban, de emellett számos állandó kiállítás is van. Anita, milyenek ezek a kiállítások, mit lehet látni?
Többféle tudományág különböző kiállításait is meg lehet tekinteni itt a múzeumban. Én megpróbálok, hogy picit egyszerűbben végig tudjak menni. Kérdezem, hogy be fogom járni a múzeumot, tehát hogyha esetleg belép a látogató, akkor rögtön a csarnok után, a bejárati csarnok után a múzeum kézművészeti állandó kiállításába léphet be, ami a díszteremben található. Nos, a dísztermet most újítottuk fel, egészen pontosan januárban tudtuk átadni a nagy nyilvánosságnak. Átfestettük a falakat, illetve befalasztunk több ablakot, hogy még nagyobb legyen a falfelület. Ebben a kiállításban lehet látni több büszkeségünket is, többek között Vágó Pál gigantikus árvízi festményét, illetve három Munkácsi Mihály képet. Munkácsi Mihály a nagy honfoglalás festményről, amelyet ugye a parlamentben lehet alapvetően megtekinteni. Erről a festményről készített több előtanulmányt is. Nálunk két előtanulmányt lehet megtekinteni. A legelső az egy grafika, egy szénvázlat, amely most bekerült a díszterembe, illetve a másik egy szintén nagyméretű, ha bár nem olyan, mint a végleges, nem olyan nagy, mint a végleges festmény, de egy színvázlat. Azt mondják egyébként, hogy talán a mi tulajdonunkban lévő honfoglalás festmény jobban is sikerült, mint az eredeti, hát mi szeretnénk ezt elhinni, de sajnos én nem vagyok művészettörténész, hogy ezt meg tudjam objektíven állapítani. Az viszont biztos, hogy a honfoglalás különböző alakjainak arcát Csongrád megyei, illetve szegedi parasztemberekről mintázta Munkácsi Mihály. A színvázlatot, tehát a grafikát pedig Munkácsi özvegye ajándékozta a múzeumnak Munkácsi halála után. A harmadik Munkácsi festményünk pedig a Felszolgálórány című kisebb alkotás. Ebben a teremben lehet látni Mednyánszkinak a Virágzó mandulafa című festményét, illetve szintén egy másik büszkeségünket, a Szegedi angyali üdvözlet című Giorgio Vasari festményt. Körülbelül 2 éve derül ki, hogy ez a festmény Giorgio Vasari remek műve, és azóta nagyon nagy becsben tartjuk, és hát bárki megcsodálhatja ezt a gyönyörű szép festményt. Tehát ez a képzőművészeti gyűjteményünk a díszteremben, illetve csak egy részlete a képzőművészeti gyűjteményünknek. Van egy természettudományi kiállításunk is, itt a föld kialakulásától kezdve járhatják végig egy kétszintes kiállítótérben a látogatók a föld kialakulásának történetét, aztán pedig megnézhetik, hogy itt Szeged környékén, illetve az Alföldre milyen állatvilág, növényvilág jellemző. Ez is egy rendkívül érdekes kiállítás, és hát a gyerekek nagy kedvence. Szintén a földszinten van egy patika történeti kiállításunk, több hagyományos patikus eszközzel, egy kisebb patikát rendeztek be a kollégák, illetve itt található a Móra emlékszobánk, Móra különböző használati tárgyaival, hiszen nem véletlenül hívják a Móra Ferenc Múzeumot Móra Ferenc Múzeumnak, ugyanis Móra Ferenc könyvtárosként, régészként dolgozott a múzeumban, aztán pedig ő lett a múzeum igazgatója. Tehát egy emlékszoba őrzi az ő emlékét. Aztán pedig, hogyha fellátogatunk az emeletre, akkor az emeleti kiállító terek közül szintén nagyon büszkék vagyunk arra a néprajzi állandó kiállításra, amelyet 2 éve az Alfa programnak köszönhetően újítottunk föl. Ez a kiállítás most már megfelel a 21. század igényeinek. Audiovizuális eszközöket lehet benne találni, tehát lehet képernyőt nyomogatni, zenét hallgatni, lehet verseket hallgatni, illetve a gyerekek számára is jó kikapcsolódást jelent, hiszen múzeumpedagógiai eszközöket is beleépítettek a kiállításba, tehát vannak olyan műtárgymásolatok, amiket meg lehet fogni, és például van egy olyan suba is, amelyet föl lehet venni bárkinek, nyugodtan hozzá lehet élni, megfogdosni és felpróbálni. Az állandó kiállításaink legújabbja az a két látványtár, melyet december végén adtunk át, ez egy természettudományi és egy néprajzi látványtár. Ezeknek az a lényege, hogy a gyönyörű szép műtárgyakat nem elzárt raktárakban tároljuk, hanem olyan művek szekrényekben, illetve tárlókban, amelyeket a kiállítás látogatói is megnézhetnek, megtekinthetnek. Itt tehát több ezer állat, került be, illetve preparáton került be a természettudományi látványtárba, és szintén rengeteg néprajzi műtár került be a néprajzi látványtárba. Ezeket a látványtárakat pedig folyamatosan látogatják, leginkább iskolás csoportok, hiszen remek kiegészítői az órai tananyagnak.
A Móra Ferenc Múzeumnak vannak ásatásai is. Hol ás, illetőleg mi történik azokkal a tárgyakkal, amik az ásatáson kerülnek elő?
Jelenleg az N43-as autópálya feltárását, illetve hát megelőző régészeti feltárását végzik a múzeum szakemberei. Ez egy rendkívül hosszú útszakasz, Makó és az országhatár közötti útszakasz. Szerencsére nagyon jól haladtak a régész kollégák az ásatásokkal. Idén 2012. június 15-ig kell befejezniük ezeket az ásatásokat, és hát nagyon jól állnak, tehát úgy néz ki, hogy sikerül is mindezt teljesíteni. Azok a tárgyak, amik előkerülnek, leltározásba veszik őket a kollégák, aztán pedig bekerülnek a múzeum nagy raktárába, ahol a restaurátor kollégák elkezdik ezeket a tárgyakat megtisztítani, aztán pedig ugye megkapták a leltári számokat, és tárolják őket. Illetve hát szerencsére találtak olyan nagy jelentőségű műtárgyakat is a kollégák, amelyeket azon nyomban ki is állítunk, illetve bemutatunk a sajtója nagy közönség részére. Minden hónap kiválasztunk egy ilyen tárgyat, amelyet láthat a közönség a hónap tárgya sorozat keretein belül. Februárban hónap műtárgya egy istennő szobor, egy körülbelül 7,5 ezer éves istennő szobor, amit beállítottunk a bejárati csarnokban. Ezt a szobort valószínűleg kultikus célokra használták annó az emberek, és említettem, hogy istennőt ábrázolt, és nagy jelentősége volt a vallási szertartások, illetve varázslások közben. Illetve találtak a kollégák tavaly nyáron egy pár aranyfülbevalót, ami döbbentően jó állapotban maradt, illetve egy olyan kettős sírt is, amely sírban találtak egy övcsatot, illetve egy kicsit kis pénzérmét, ami valószínűleg azért került a sírba, hogy átjutassa a két halottat a világra, hogy a segítségükre legyen, és ezzel a pénzzel tudják kifizetni a túlvilág őrzőjét. Tehát folyamatosan ásnak a kollégáim, és nagyon gazdag leletanyagot szállítanak be aztán a tárba is, a leletanyagok átesnek a restauráláson, majd leltározásra kerülnek.
Móra Ferenc Múzeumban nagyon sokféle gyűjtemény van, nagyon sokféle tevékenység folyik. Folyik ásatás, néprajzi gyűjtés, természettudományos feldolgozás, illetőleg a múzeumpedagógiáról is szó volt. A múzeumpedagógiai programról lehetne kicsit bővebben hallani, hogy mivel fogadják a látogatókat, egyéni látogatókat, osztályokat, és a különböző korosztályoknak van-e felnőtt program például?
Rendkívül színes múzeumpedagógiai programmal várja az érdeklődőket a Móra Ferenc Múzeum. Talán ketté is bonthatjuk már itt az elején ezt a kétféle programot. Az egyik program alapvetően az iskolás osztályoknak szól. Általános iskolától kezdve egészen a középiskola végéig kínálunk minden korcsoportnak megfelelő témájú és tartalmú múzeumpedagógiai programokat, illetve előadásokat. Nagyon lelkes múzeumpedagógus csapata van szerencsére a múzeumnak, és hát a kollégáim folyamatosan megpróbálnak újítani, és minél nagyobb élményt gyújtani a gyerekeknek. Ezek a programok előre bejelentkezéssel indulnak, és általában ugye osztályok vesznek rajtuk részt. Nagy sikerre szoktak egyébként folyni, hiszen nagyszerű kiegészítését jelentik ezek a múzeumpedagógiai programok az órai tananyagnak. Olyan kezdeményezéseink is vannak szintén az osztályokkal kapcsolatosan, hogy egy egész napot eltöltsenek itt a múzeumban az osztályok, és ne csak egy adott tudományterület tárgyait nézhessék meg, tehát mondjuk ne csak biológiával foglalkozzanak, hanem legyen ott egy kis kézművészet, legyen ott egy kis néprajz, vagy akár irodalom, vagy történelem is. A múzeumpedagógiai programok másik nagy csoportja, pedig a múzeumi matiné nevet kapta. Minden szombaton 10 órától várják egyénileg a látogatókat, alapvetően a gyermekeket a kollégáim, és mindig egy adott időszaki kiállítással kapcsolatosan, illetve valamelyik neves ünnepkörrel kapcsolatosan tartják ezeket a kiállításokat. Tavaly volt egy nagyon nagy sikerű csontvári kiállításunk, és például a csontvári kiállítás festményeit nézték végig minden szombaton az érdeklődő gyerekek különböző szempontok alapján. Tehát megtekintették biológiai szempontból, például hogy ezek a libonomicidusok hol nőnek a tulajdonságaik, illetve nagyon sok más pont alapján megnézték még a képeket. Volt néprajzi jellegű, irodalmi, történelmi jellegű, pedagógiai foglalkozás, és egy szerencsére nagyon nagy sikerrel zajlottak a foglalkozások.
Felnőttek számára a tárlatvezetésen kívül milyen programot nyújt a múzeum?
A tárlatvezetésen kívül a felnőtteknek lehetősége van önkéntes programunkhoz csatlakozni. Megint csak azt mondhatom, hogy egy nagy büszkeségünk az az önkéntes program sorozat, illetve maga a program, amelyet a munkatársaim életre hívtak az elmúlt évek folyamán. Néhány fővel indultak, és szépen lassan elkezdtek gyarapodni. Ugyanis nem csak fiatalokat vártunk, hanem időseket is, tehát például az önkéntes csapatunkban van gyesen élő kismama, vannak egyetemisták, de vannak például nyugdíjas hölgyek, illetve urak is, akik óriási lelkesedéssel vetették bele magukat a múzeum munkájába. Tevőlegesen is részt vesznek a múzeumi feladatokban, ugyanis tárlatvezetői képzést indítottunk a részükre, tehát vannak önkéntes tárlatvezetőink, mind az időszaki, mind az állandó kiállításokban tudják kalauzolni a látogatókat. Például szintén a csontvári kiállítást tudom felhozni, amikor rengeteg tárlatvezetést tartottak az önkéntesek. Minden nap tartottak legalább egyet, illetve rengeteg csoportot hoztak be, és mutatták meg nekik a csontvári kiállítást. A legújabb önkéntes kezdeményezésünk pedig a középiskolásoknak szól. Egy középiskolás önkéntes programot indítottunk. Éppen a napokban zajlanak azok a vizsgák, amelyeken a középiskolások elmondhatják, hogy mit tanultak az elmúlt hónapokban a múzeumról, illetve a kiállításokról, és hát nagy lelkesedéssel jönnek be, még a vizsgára is, de egyébként magára a tanfolyamra is nagyon lelkesen vettek részt, és ennek mi nagyon örülünk, és szeretnénk ezt a hagyományt a továbbiakban is folytatni.
A vizsgaanyagok mire vonatkozik, kiállításokra, vagy a múzeum egyéb tevékenységével is kapcsolatban áll?
Alapvetően a képzésük során országos hírű szakemberek vezették be őket általában a múzeumi világba. Ezeken a vizsgákon azonban alapvetően a kiállításokkal kapcsolatban kérdezik ki őket, tehát olyan, mintha tartanának egy tárlatvezetést, csak nem a barátaik mennek velük, hanem az úgynevezett vizsgabizottság, tehát azért annyira nem kellettől megijedni, hiszen azok vizsgáztatják őket, akik részt vettek a program létrehozásában is, illetve ami külön öröm számunkra, hogy kialakult egy mentori csapat, hiszen a felnőtt mondhatjuk, hogy már nagyon tapasztalt tárlatvezetők, illetve önkéntes tárlatvezetők egy-egy középiskolás hallgatót, illetve diákot kiválasztottak, és ő lett az ő mentorátjuk, és segítették őket folyamatosan a felkészülésben, illetve például a vizsgák folyamán is ott vannak a felnőtt önkéntesek, és hát jobban izulnak sokszor, mint a középiskolás vizsgázók.
Felnőtt önkéntesek melyik korosztályhoz tartoznak? Tehát mi a szó volt arról, hogy egy gyesenlevő is és nyugdíjas is van, de mi az általános, mi a gyakoribb?
A leggyakoribb a nyugdíjas korosztály, és utána pedig a egyetemisták csoportja, és aztán pedig a kettő közötti korosztály, tehát a 30-as, 40-es, 50-es korosztály.
Uh-huh. És akkor még egy kérdés az idősebb korosztállyal kapcsolatban. A múzeum ugye néprajzi gyűjtéseket is végez, nagyon komoly néprajzi anyaga van. Gyűjtésben nem vesznek részt önkéntesek, akik a régebbi időknek az emlékeit, illetve a szokásait gyűjtik?
Egyelőre nem vesznek részt ebben a gyűjtésben. A gyűjtést alapvetően a múzeum szakemberei végzik, hiszen a múzeumnak több osztálya is van. Az egyik az úgynevezett, nagyon jó nevű humántudományok osztálya, ahová néprajzi feladatok is tartoznak. A munkatársaim folyamatosan végeznek gyűjtést, egyrészt tárgyi emlékeket is gyűjtenek, másrészt pedig itt a környező kisvárosokban, városrészekben, tanyákban készítenek különböző interjúkat az ottani lakosokkal. A gyűjtőmunka folyamatosan zajlik, alapvetően szerencsére sokszor kapunk különböző jellegű adományokat. Ezzel kapcsolatosan, tehát valaki mondjuk egy rendkívül szép lábbeli gyűjteményünk van, nagyon sokat, illetve ennek a jelentős részét pedig ajándékba kapta a múzeum. Egy másik megoldás pedig az, hogyha tudunk pályázati pénzt keríteni rá, akkor természetesen igyekszünk mi is bővíteni akár a néprajzi, akár a múzeum többi gyűjteményét.
Utolsó kérdésként még kettőt szeretnék kérdezni. Egyrészt, hogy milyen osztályok vannak, hogyan oszlik meg az egyes gyűjteményeknek a kezelése és az egyéb múzeumi munka a múzeumon belül szervezetileg. Másrészt pedig az, hogy más múzeumokkal milyen kapcsolatban áll a Móra Ferenc Múzeum.
Akkor kezdjük az első kérdést. Most hát a Móra Ferenc Múzeumon belül, illetve inkább úgy mondanám, hogy a Csongrád megyei szervezeten belül többféle tudományterületen dolgoznak a kollégák. A Móra Ferenc Múzeum felépítése tulajdonképpen úgy néz ki, hogy van egy régészeti és műtárgyvédelmi osztályunk. Alapvetően ez az osztály felel az különböző ásatásokért, illetve az ásatásokról bejövő leletanyag restaurálásáért, leltározásáért. Aztán a humántudományok osztályába tartozik a néprajz, amit már az imént említettem, a természettudomány, a képzőművészet, illetve a numizmatika is, ugyanis van egy kisebb numizmatikai gyűjteményünk is, ennek a gyűjteménynek szép arany tagjai vannak például. Aztán van egy természettudományi osztályunk, illetve van egy stratégiai osztály. A stratégiai osztályhoz tartozik többek között a kommunikáció, a közművelődés és múzeum, pedagógia, illetve az informatika és a jogi ügyek is, tehát ez inkább kevésbé a tudományos területe a múzeumnak. Illetve hát a Csongrád megyei szervezetet nézzük, akkor különböző múzeumainkban, különböző tudományterületen dolgoznak a kollégák, ugyanis Csongrád megyében találhatóak múzeumaink például Makón, Szentesen, Szegváron, illetve Csongrádon is, illetve hát itt Szegeden belül például a történettudományi munka a Fekete Ház nemű kiállító helyünkön zajlik. A Fekete Házat egyébként lehet, hogy többen ismerik, akik esetleg jártak már a szabadtéri játékokon Szegeden, hiszen a Domtér közelében van ez a nagyon kedves, most már nem fekete, hanem szürke színű épület, ahol a történészei dolgoznak.
Más múzeumokkal való kapcsolat, ez ugye kiderült, hogy Budapestről az Orvostörténeti Múzeumtól fog a sebesült Görgei kiállítás eljutni. Volt szó a festészeti kiállításról, ami szintén egy nagyon izgalmas, érdekes anyagot mutatott be, szintén a múzeumon kívüli anyagból. Tehát más hasonló jellegű kapcsolata van-e, illetőleg mennyire rendszeres a múzeumnak?
Tudományos kapcsolataink folyamatosan vannak itthoni és külföldi intézményekkel is. Ami jobban látható a nagy közönség számára, azok ugye a kiállításokkal, főként az időszaki kiállításokkal kapcsolatos együttműködések. Amint ön is említette, például most ugye az Orvostörténeti Múzeumból jön állandó időszaki kiállítás, és ez már szerencsére nem az első ilyen időszaki kiállítás, velük nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és hát tervezzük, hogy a közeljövőben is lesz még további időszaki kiállítás, ami onnan fog majd érkezni. Példának tudnám mondani a jó kapcsolatra a tavalyi csontvári kiállítást, hiszen a kiállítás törzsanyaga, illetve hát majdnem a teljes része a Pécsről érkezett a Csontvári Múzeumból, tehát a Baranyi megyei szervezettel is természetesen nagyon jó a kapcsolatunk, illetve például a Nemzeti Galériából is jöttek csontvári festmények, tehát velük is jó kapcsolatot ápolunk. Alapvetően szerintem, ami az egész hazai múzeum szervezetre jellemzően, amikor valamilyen időszaki kiállításról van szó, akkor mi is nagyon szívesen kölcsönzünk műtárgyakat, és hát szerencsére nekünk is nagy örömmel szoktak adni a különböző múzeumok anyagot.
Hát akkor köszönöm a beszélgetést, és akkor mindenkinek nagyon ajánljuk, hogy akármilyen érdeklődése van, szinte minden területről talál valami érdekeset a Móra Ferenc Múzeumban.
Köszönöm én is, viszonthallásra.
Viszonthallásra. Zene után folytatjuk tehát a műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról Tárlatra című műsorban, ahol épp az előbb egy 1933-as néprajzi zenei gyűjtésnek az eredményét hallották, abból egy részletet egy népzenei táborban az ifjúság játszott el. És most pedig akkor hallgassák meg a Kaleidoszkópot. Debrecenben a Tímárházzal kezdeném, ahol a Civis Világ emlékezete második részlete következett, a debreceni viseletek láthatók, ahol is a Kölcsei ösztöndíj támogatásából készült korábbi debreceni ruháknak a újra fogalmazásait lehet látni, a 19. század vége, 20. század eleji polgári ruházat kiegészítő darabjait is bemutatják, a hagyományos viseleti darabokat, mintáikat, formáikat, díszítményeiket, mindent modern világban felhasználható módon. Kuriózumként pedig a fotótár segítségével korabeli fotókat is, népszerű családi fotográfiákat, illetőleg épületeket is lehet látni. És hogyha valakit érdekli az, hogy mennyire tért el ez a debreceni divat az ország más részeinek divatjától, akkor budapesti divattal össze tudják hasonlítani, illetőleg pest-budai divattal. Egy következő kiállítás, ami szintén a debreceni Tímárházban van, a Bolyán Imre Richelieu kiállítása, tehát Richelieu csipkéket lehet látni, amit immár 20 éve készít Bolyán Imre, egyedi ajándéktárgyaknak a formájában nagyméretű terítők és egészen pici tárgyakat egyaránt lehet látni. Néprajznál maradva Makóra is érdemes elmenni, hallottuk ugye Makót említeni, a szegedi Móra Ferenc Múzeumhoz tartozik. Ott a makói népi bútorokból lehet egy kiállítást látni, nagyon szépen faragott és festett gondolkodó székek, sarokpadok, tékák, fogasok, katonaládák, ágyvégek, szuszékok, tulipános ládák és egyéb bútorok tekinthetők meg. Alapvetően két korszakból, a régebbi stílusúak, itt sötétkék alapon vannak a virágminták és az új típusúak egyaránt megtalálhatók, és a gondolkodó székekkel kapcsolatban pedig azt érdemes tudni, hogy ez azt jelenti, hogy a család feje, a legidősebb tagja karfás széken ülhetett otthon, és azért volt ez a karfás szék gondolkodó szék, hiszen ebben pipázott, itt olvasta a Bibliát, tehát itt tudott gondolkodni. Egyik legrégebbi tárgy, amit kiállítottak, az 1813-ban készült egy tulipános láda. Tudnivék, a tulipános ládákra mindig fölírták a láda belsejébe a tulajdonosnak a nevét, meg az évszámot, amikor kapta. Balassagyarmaton, a Palóc Múzeumban szintén a 20. század elejére lehet ellátogatni, és ezúttal a gyermekvilágról van szó Nógrád megyében. Itt összegyűjtötték mindazokat, ami az életkorra jellemző sajátosságokat, bútorok, játékok, öltözetek formájában, amik az országnak ezen a területén jellemzőek voltak. Az is kiderül a kiállításból, hogy a gyerekek ugyan iskolába kötelező volt már ekkoriban járni, de nagyon sokszor kimaradtak az iskolából, hogy a családi, falusi munkákat el tudják végezni, ők is ugyanolyan fontos részei voltak a családi munkamegosztásnak, mint a felnőttek. Budapesten a mai Manóházban egy érdekes fényképkiállítás nyílt, Szabó Judit Csendes igézet címmel, ahol viszont városi képek láthatók, tehát különböző apró, ellesett csendéletnek, csendes igézetnek nevezi ezeket a képeket, mert az életnek egy-egy apró pillanatát ragadta meg, olyan pillanatot, ami önmagában kiragadva is érdekes, izgalmas, és a felvételeinek az egyik érdekessége, hogy ezek a képek az előzményről, meg ami utána van, nem sokat árulnak el, tehát önmagukban állnak, mindenki elképzelheti, hogy előtte, utána mi lehetett, egy varázslatos világot lehet köré teremteni, innen az igézet a címben. Békés Csabán a Munkácsi Emlékházban viszont Munkácsi születésnapjára 19. századi festőket mutatnak be magángyűjteményekből. Különböző festők közül Iványi Grünwald Béla, Pálya Celesztin, Víg Bertalan, Fried Pál, Vidovszky Béla és Csabai Wagner József emelkedik ki. Csongrádban, a Tari László Múzeumban viszont Nagy Árpád és fiai mutatkoznak be, Ágról szakadt, az egyébként a kiállítás főcíme, és a csongrádi ötvösség és grafika hőskorába vezetnek be. Tudnélik, Nagy Árpád 20 évet élt a két világháború között itt, ötvös tárgyakat készített, egyébként nagyon sok helyen járt, és például az egyik kiemelkedő munkája a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége számára készített díszobeliszk, amihez 25 kg ezüstöt és 5 kg aranyat használt fel, a II. Világháború során azonban ez eltűnt, feltételezhetően beolvasztották. Nagyméretű grafikákat is lehet látni, cerkész érem sorozatot, teáskészletet és nagyon sok egyéb tárgyat. Budapesten a Klebersberg kultúrkúriában szintén nyílt egy művészeti kiállítás, négy negyed a címe, Gesztei Nagy Zsuzsa, Góra Orsolya, Halmi Horváth István és Somogyi Emese közös kiállítása, ahol Góra Orsolya festészeti alkotásokkal jelentkezett, amelyek inkább filozófiai irányzatot követnek, Gesztei Nagy Zsuzsa szintén festészet, de ő a tér és az idő ábrázolására koncentrált, és pszichedélikus érzeteket keltenek a művei, Somogyi Emese művészete inkább az intim, belsőséges témaválasztásra mutat, tehát az áll a középpontban. A Halmi Horváth István festményeiben pedig éppen, hogy kilép a térbe, és dobozképeket alkot, ahogy fogalmaztak. A budapesti Csili Művelődési Központban Itália Anno címmel nyílt kiállítás, és ezen a kiállításon idősebb és ifjabb Ürmös Péternek az alkotásait lehet megtekinteni. Ürmös Péter az idősebb grafikus művész volt, a 20. század elején Szabadkán született, az ottani művészeti élet nagyon nagy hatással volt rá, illetőleg amikor Budapestre került, akkor az itteni nyugat vonzás körébe került, részkarcain, litográfiáin, rajzain, mindez jól kimutatható. Munkáját örököse, vagyis hogy unokája folytatja, ő az ő ifjabb Ürmös Péter, sajnos az idősebbnek a tényleges alkotásai közül elég kevés maradt meg, a világháború idején nagyon sok tönkre ment. Szintén szeretném fölhívni a figyelmet a Munkácsi Emlékházra, ahol Sárvári Katalin textilművésznek a kiállítása van. Itt egy sorozatot indítottak, a Munkácsi díjas művészeket mutatják be, Sárvári Katalin textilművész, és 1970-ben a Magyar Divat Intézetnek a tervezője, jelmeztervezője, jelmezkészítője volt, utána pedig a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének textil szakosztályát vezette. 1987-ben a Főiskola Tervezőképző Intézetében ruha tervezést tanított, nagyon sok film, tévéjáték, színházi darab, néptánc és egyéb alkalom volt, amikor az ő által tervezett ruhákat lehetett látni, a Munkácsi díjat pedig 1990-ben kapta. Végül a Műcsarnokra szeretném fölhívni a figyelmet, ahol Marina Abramovics, az üresség 8 leckéje című kiállítása nyílt meg az új projektgalériában, és itt tulajdonképpen egy újfajta művészeti ágat lehet megnézni, az úgy készült alkotásokat, mivel hogy videóinstallációról van szó. 2008-ban keletkezett az a mű, amit itt látni lehet, egy Laoszban forgatott 5-csatornás installáció, fríz elrendezéssel, amelyik a háborút ábrázolja, vannak olyan képernyők, amin a háború különböző jelenetei láthatók, és ezzel párhuzamosan más képernyőkön a természeti képek, a vizes és sziget, lélekfa, tehát a laoszi spirituális életnek a hatását, annak a jelentőségét mutatják be. És még azért szeretnék két másik kiállításra is utalni. Szegeden a Somogyi Könyvtárban jelent egy új kiállítás nyílt, amelyik Csát Gézáról szól, Anyagyilkosság és más történetek a címe. Szászhalombattán pedig az olimpiára készülnek, a Mátrika Múzeumban Tisztelgés az olimpia előtt címmel nyílt kiállítás. és előzetesként Szegeden a Somogyi Könyvtárban 120 éves a Dugonics Társaság, kiállítást pedig szintén érdemes megnézni, és akkor a jövő héten, tehát a szegedi Móra Ferenc Múzeumban pedig a Sebesült Görgei, mint hallották. Ezzel búcsúzom Önöktől, szombaton ismétlést hallhatnak, jövő hétfőn pedig ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKBS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Ismétlést hallottak.